Szeretettel köszöntelek titeket. Ma délőtt az igét Máté evangéliumából fogjuk olvasni a 4. rész 18. versétől. 4. rész 18. versről a 22. versig. Így szól az ige. Máté 4:18-22. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hárójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal ott hagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább mentek onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajójukban atyukkal Zebedeussal együtt rendezték a hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal ott hagyták a hajót és atyukat, és követték őt. Urunk, kérünk, hogy taníts bennünket, szólj hozzánk ezekből az igékből. Ámen. Nagyon egyszerű kis igerész, amit felolvastam, és olyan jelentéktelennek tűnő, nem sok igéhirdetést hallhattunk ezekről az igékről. Igazából néhány szóban össze lehet foglalni, hogy miről szól. Röviden, tömören pedig a Bibliának a szerkesztői fölé is írták a Bibliánkban, hogy miről is van szó. Jézus elhívja az első tanítványait. Hogyha néhány szóban akarjuk összefoglalni, hogy miről van ebben a kis szakaszban szó, akkor úgy lehet négy pontban vagy néhány pontban elmondani, hogy Jézus meglátta a tanítványokat, Jézus elhívta a tanítványok fogták magukat és otthagyták mindenüket, aztán pedig követték Jézust. Hát nagyon-nagyon egyszerű kis történet, és látszólag feltehetné az ember, hogy mit is lehet erről szólni. Az érdekességét ennek a történetnek talán az már egy kicsit árnyaltabban megadhatja, hogy talán Márk Péternek az elbeszélése alapján írta le az egész evangéliumát. Ez onnan sejthethető, hogy Péter elbeszélése és beszámolója alapján írta le Párt az evangéliumot, hogy Péter első levelében van egy köszöntés, ami így hangzik a 1 Péter 5:13-ban, köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, ez azt jelenti a Róma, az akkori római gyülekezet, Péter ekkor már Rómában volt, és Márk az én fiam. Úgy ott volt Péterrel, az idősödő Péterrel, aki hajdan elindult a halászhálótól, már Rómában, és vele van egy ifjú tanítvány, Márk, és el tudom képzelni azt a szituációt, mikor az idős Péter meséli az ő életét Márknak, az ifjú tanítványnak, és Márk pedig szépen lejegyezte azokat, és ugye megadja, leírta nekünk az egész Márk evangéliumát. Vajon milyen érzések járhatták át Pétert, mikor annak az életútnak a kezdetéről elkezdett beszélni Márknak? Így kezdődött az egész. Valahogy így kezdődött az egész, hogy ott voltunk a tó mellett, a Genezárad tavá mellett, mostuk a hálóinkat, dobtuk ki a hálóinkat, egyszer csak ott jött Jézus és szólt nekünk. Óriási jelentőséggel bírt. Lehet, hogy Péter már túl volt azon a dolgon, hogy a legenda szerint ugye tudta Péter, hogy meg akarják őt ölni Rómában, és szépen iszkolt volna el. És szembe vele jött Jézus, és megkérdezte Péter Jézustól, quo vadis domine, hova mész, Uram? És mondja neki Jézus, megyek, hogy meghalljak helyetted Rómában. És állítólag ez a találkozás hatására Péter visszafordult, visszament Rómába, és aztán tudjuk, hogy fejjel lefelé feszítették keresztre, és mártír halál halt Péter. Na hát ennek az egész élete így tetőződött be, és mikor visszaemlékezett a élete elejére, akkor egészen elérzékenyülhetett talán, mikor mesélte, hol is kezdődött el. Mikor is kezdődött ez a csodás 3 év, amit vele együtt tölthettem, a mesterrel együtt tölthettem. Hogyha elvonatkoztatunk Pétertől, akkor is jelentőségteljes ez a leírás, mert az evangélium szempontjából a tanítványok és Jézusnak a közös 3 évének a kezdetéről ad beszámolót, és minden kezdet meghatározó. Minden kezdet meghatározó, és főleg, hogyha hosszú idő után visszaemlékezik az ember a kezdetekre, akkor az ember sokszor már a kezdetben látja annak a csíráját, ami kiteljesedett. Én körülbelül 36 évvel ezelőtt léptem be először abba a terembe, ahol most tanítok. Ugyanaz a tükör volt, ugyanaz a szekrény volt, ugyanaz a zongora volt, ugyanaz az íróasztal, és most oda járok minden nap már 25 éve, és ott tanítok, ahol egykor elkezdtem trombitálni. Pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor beléptem abba a terembe, és egy Jármi József nevezetű tanár kezembe adott egy hangszert. Voltam 8 éves voltam. És most ott vagyok tanár, és még el szoktam mondani a gyerekeknek, nézzétek gyerekek, ahol köpköditek a tükröt a terembe, én is azt a tükröt köpködtem 36 évvel ezelőtt. Szeretek visszaemlékezni, mert ez meghatározó volt az a kezdet, hogy oda beléptem abba a teremnek. Annak a teremnek volt egy szaga, volt egy varázsa, volt egy meghatározó dolga. Mindig meghatározó a kezdet. De tegyétek fel a kérdés, hány éve vagytok házasok? Aki házas, hány éve házas? Mikor láttad meg először a férjedet? Mikor láttad meg először a feleségedet? Mikor szólítottad meg először? Mikor fogtad meg először a kezét? Miért pont ő? Mi keltette fel az érdeklődést? Milyen érdekes a kezdet? Meghatározó a kezdet? Ugye? Hogyan kérte meg a kezedet? Milyen fontos egy dolognak a kezdete, és néha milyen jó visszaemlékezni. Vagy vissza tudsz emlékezni az életed kezdetére. Hát a gyerekeknek könnyű, hát még ott vannak az életed kezdeté. De vajon melyik az első gyerekkori emléked? Emlékezz vissza. Melyik a legelső? Én még tisztán emlékszem, amikor még nem voltam talán 3 éves se, volt egy kör alakú járókánk, hát anyu majd helyre tud rakni, mindig ráztam és kiborultam belőle. Én emlékszem, hogy benne vagyok a járókába, szerintem nem voltam 3 éves. Emlékszem, amikor bölcsödében voltam, és ott ültem a mini székeken. Vannak ilyen emlékeitek? Vannak olyan emlékeitek, amikor még talán alig voltál tudatodban, és egyetlen egy dologra visszatudsz, vagy egy illat visszahozza azt a gyerekkort. Milyen fontos a kezdet? És nézzétek meg, tegyétek fel a kérdést, akik Jézusra jártok, hogyan kezdődött Jézussal a kapcsolatotok? Mikor volt az, amikor először imádkoztál Jézushoz? Nem azért, amért a szüleid mondták, nem azért, mert tudtad, hogy kell vallásosságból, meg minden jó ember imádkozik, hanem amikor először úgy felsajtod, Istenem, szükségem van rád. Emlékszel erre a kezdetre, amikor először imádkoztál? Amikor először érezted szükségét, hogy Jézus nevét segítségül hívd? Amikor először ott voltál az ő lába, és azt mondja, Uram, nem tudok mit csinálni, segíts, szólj! Vissza tudsz erre emlékezni? Vagy amikor először nem azért olvastad a Bibliát, mert ki kellett nyitni a gyülekezetbe, és már századjára elolvastad a 600. történetet is, ami le van írva, meg már gyerekkorodban veléd verték, hanem azért vetted elő, mikor volt az, amikor azért vetted elő először a Bibliát, mert tudni akartad, hogy Istennek mi az akarata. Azért vetted elő először a Bibliát, mert meg akartad ismerni Istent. Mikor volt ez? Ezek a kezdetek, ezek mindig meghatározóak. A kezdés mindig meghatározó egy ember életébe. És nem véletlenül van az, hogy sok esetben vissza tudunk emlékezni a kezdetre. Akár az emberi életünknek a kezdetére, akár a házasságunk kezdetére, akár az Úrral való kapcsolatunk kezdetére, mert sokszor a kezdet a legtöbb esetben olyan, mint egy mag. Olyan, mint egy mag, amiben nem látszik még a kifejlett növény, de minden tulajdonságát magában hordozza. Megfogok egy ekkora kis diót, hát akárhogy nézegetem, nem látom a kertünkbe levő nagy diófát benne, de tudom, hogy ami abban a kis diókában benne van, az egész minden szükséges benne van ahhoz, hogy egy hatalmas, ekkora törzsű fává növekedjen, aminek hatalmas ágai vannak, amire alá befeküdhetek nyáron, és élvezhetem az árnyékát. Amilyen a madarak ott lehetnek, az az egész kicsi mag, a kezdet, az mindent hordozza. Nézzétek csak meg, mit mond az Úr Jézus. Azt mondja az Úr Jézus, hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, elvet a szántóföldjében, és ez kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz minden veteménynél. Az a pici kis mustármag hordozza minden tulajdonságát annak, ami a hatalmas mustárfának majd a tulajdonsága lesz. És amikor most felolvastuk annak a csodálatos három évnek, a tanítványoknak és a Jézus történetének, a közös életének az elejét, ez a rövid kis néhány momentum, amiket fel is soroltam nektek, magában hordozza az egész tanítványi lét hosszú sorát. Minden, ami akkor a kezdetben megtörtént a tanítványokban, apróban, jellemezni fogja az egész tanítványi létet. Hogyha ez megmarad, az, ami a kezdeteknél volt jellemző, vagy látható, az egész tanítványi létben, akkor ez a kapcsolat működőképes lesz, és megmarad. Ha ezek a dolgok, amiket a kezdeteknél majd mindjárt fel fogok nektek mondani, eltűnik, onnantól kezdve a kapcsolat és az élet megszűnik. Mik voltak ezek a dolgok? Az első dolgot, amit meg kell, hogy jegyezzünk, ami a kezdeteknél már ott volt csírájában, ami megvolt a tanítványoknak és a Jézusnak találkozásnál, az, hogy Jézus volt a kezdeményező. Azt mondta, jöjjetek utánam. Jézus volt a kezdeményező. Ez nagyon-nagyon fontos. Mi volt a második? Jézus fog téged valamivé tenni. Azt mondta Jézus, emberhalászokká leszlek. Emberhalászokká teszlek titeket. Jézus volt a kezdeményező, Jézus fog téged valamivé tenni. Nézzük a harmadik dolog. Mit tettek a tanítványok? Ott hagyták a hálóikat. A kezdetben már ott volt az otthagyás, benne volt az otthagyás, az elengedés, az áldozat. Mert hogy ott hagyták a családjukat, meg a hálójukat, meg minden vagyonukat, mert nekik az az egyetlen egy halászhajó lehetett az egész kincsük talán, az óriási áldozatot jelentett. Benne volt az áldozat, az otthagyás, az elengedés, és a végén pedig a negyedik követés. Ez a négy dolog ott volt rögtön csírájában Jézusnak és a tanítványoknak a kapcsolatában. Jézus a kezdeményező, Jézus fog valamivé tenni, otthagyás, elengedés, áldozat és a követés. Na most nézzétek, hogyha ezek a dolgok, csak egy picit még, hogyha a házasságra visszatérünk, hogyha a házasságban megvannak ezek a dolgok, mert ezek ugyanezek megvannak egy házasságban is, a kezdeményezés, aztán az, hogy valamivé változok, a formálódásra való készség, aztán az áldozat, hogy a másikért képes vagyok lemondani a saját magam jogairól, a saját magam akaratáról, vagy a követés, hogy alkalmazkodni képes vagyok. Ez biztos, hogy megvan minden egyes emberi kapcsolatnál. De hogyha ezek megszűnnek a kapcsolat során, akár az egyik részlete, a kapcsolat nagyon könnyen zátonyra futhat. És nem csak az emberi kapcsolatokra vonatkozik ez, hanem ugyanez vonatkozik a Jézussal való kapcsolatra. De hogyha az egész kapcsolatokat most elfelejtjük, és azt mondjuk, hogy a hivatásommal kapcsolatban milyen az én hozzáállásom, akkor azt mondom, ha nincsen kezdeményezés, ha hivatásom már nem hív engem, ha hivatásom már nem motivál engem, az ott nagyon nagy baj. Az már ott komoly gondokat okozhat. Hogyha a hivatásom nem képes engem változtatni, ha nem vagyok képes változni azért, hogy én megfeleljek még jobban annak a szakmának, amire én rátettem az életemet, megint csak komoly gondok merülnek fel. Hogyha nem vagyok képes az én hivatásomért, amit teszek, áldozatokat hozni és lemondani dolgokról, megint csak komoly gondok lesznek. És hogyha nem vagyok képes arra, hogy kövessem a kort, nem vagyok képes tanulni, nem vagyok képes továbbfejlődni, ott megint csak komoly gondok lehet. És nézzétek, a kapcsolatokat elfelejtettük, csak egy teljesen egy fogalmi dologba mentünk át a saját magunk hivatásába. Ugyanezek a dolgok működnek? Mennyivel inkább működnek a Jézussal való kapcsolatban? Mi van akkor, mikor már nem Jézus kezdeményez, hanem én leszek a kezdeményező? Mi van akkor, hogyha már én akarok valaki lenném, és nem engedem, hogy Jézus tegyen engem valakivé, amivé akar engem ő formálni? Mi van akkor, ha már nem vállalom Jézusért az áldozatot, a lemondást? Mi van akkor, ha már én valamerre akarok menni, és Jézus pedig a másik irányba akarna menni? A kapcsolat halálát jelenti. És tudjátok, hogy miért gondoltam, hogy erről beszélünk? Azért, mert a tanítványi életnek, ha valaki Jézus tanítványaként akar élni, az azt jelenti, hogy vele szoros életközösségbe, akkor ez a négy dolognak meg kell, hogy valósuljon. Ennélkül nem tudtok tanítványi életet élni. Mondhatjátok, hogy tanítványok vagytok, de nem vagytok tanítványok. Hazugok vagytok. Csak akkor vagytok tanítványok, és én is akkor vagyok Jézus tanítványa, hogyha ez a négy dolog, ami kezdetben jellemezte a tanítványokat, az az egész életemre jellemző marad. Az, hogy Jézus a kezdeményező, az, hogy képes vagyok áldozatot hozni, hogy ő fog belőlem valamit tenni, és hogy követnem kell őt. Hogyha ez a négy dolog megmarad, akkor leszek csak Jézus tanítvány, akkor tudok Jézus mellett maradni. Ha ezek kihalnak belőlem, vagy akár egyik is, nem mondhatom magam tanítványnak. Nézzük a kezdeményezést. Jézus a kezdeményező. Miért különleges dolog ez? Azért, mert régen a zsidóknál nem a mester kezdeményezett, és kinézett magának egy tehetséges, értelmes gyereket, és azt mondja, hogy Mihály Áron, na, köszáról, ide figyelj, gyere és kövess engem. Nem akartam kipécézni, mondhattam volna Bakai Ábelt is, ugye? Na, Ábel is felébredt, nagyon jó. Bármelyiket mondta. Nem így volt a zsidóknál. Hanem mit csinált az ember? Tudta, hogy van egy jó mester, akitől lehet tanulni, gyűjtögette, kuporgatta a pénzét, minden egyes garasát félretett, és odaadta a mesternek, és megkérte, hogy hát mester, hagy kövesselek téged. És azt, hát, és fizetni kellett neki a tandíjat éveken keresztül, és ette a mester ételét, és ment a mester után, és amikor megjelentek nyilvánosan egy téren, akkor mit csinált? Előment a mester, és utána meghatározott távolságban szépen alázatosan kulloghattak utána a tanítványok. Ez így működött a korabeli zsidóságban. Mit tesz Jézus? Ő nem várja meg még, hogy hozzám menjenek, hanem ő megy oda hozzátok. Jézus azt mondja, hogy én választottalak ki titeket. Emlékezzetek csak, mit mond János evangéliumában, azt mondja. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek titeket arra, hogy gyümölcsöt teremjetek. Jézus minden esetben a kezdeményező. Minden tekintetben Jézusnak kell, hogy a kezdeményező legyen az életünkben. Összejöttünk itt a Gáborokkal kedden délelőtt egy kicsit imádkozni, meg beszélgetni, és ott feljött egy dolog, egy érdekes kérdés. Ugye Mózes egy Izrael népe nagyon nagy bűnbe esett, és Isten azt mondja, eltörlöm ezt a népet, valami ilyesmi a történet, nem, pontosan nem fogom idézni nektek. És Mózes imádkozik a népért, hogy de hát ő a te választott néped. De hát ők nehogy szégyent hozzon esetleg saját magára Isten azzal, hogy a pogányok majd gúnyolódnak, hogy kihoztad őket Egyiptomba, de most meg elvesznek. És Mózes imádkozik, és látszólag úgy tűnik, hogy a mi imánk, vagy Mózes imájának hatására Isten megváltoztatta az akaratát. És sokan ezt meglovagolják, ezt a dolgot hívő körökből, hogy én imádkozok, és majd Istent én befolyásolom. Én ebben nem hiszek. Nem hiszek ebben. Én abban hiszek, hogy Isten a kezdeményező mindenkor, mindenekben. És mikor én imádkozok egy olyat, mikor megtudom Istennek a döntését, és imádkozok egy olyat, ami által Isten megmozdul, az azért van, mert Isten bennem kezdeményezett, hogy én úgy tudjak imádkozni, amit ő hallani akart. Isten az ő lelke által bennem már munkálkodott, hogy én az ő akarata szerint tudjak kérni, és hallja tőlem azt, amit ő valójában tenni akart. Mert nem az volt az ő szándék, hogy elpusztítsa a népet. Istennek a szándéka nem a pusztulás. Isten nem akar pusztítani, nem akar rombolni, csak ő keresi mindig azt, amin keresztül az ő kegyelme és irgalma és nagy lelkűsége meg tud jelenni ebben a világban. És akkor Mózesen keresztül tudott megjelenni Isten nagy lelkűsége a világban. Volt egy ember, aki elmondta ezt az imát, akiben ki tudta ezt munkálni, ki tudta kezdeményezni Isten, és Mózes mikor elmondta ezt az imát, hogy Isten örült a lelke, mert az Isten szívéből szólt Mózes. És ezért nem hajtotta végre az ítéletet Izrael népén. Értitek a különbséget? Nem a mi imáink az, amit Isten megmozdítja, hanem minket mozdít Isten olyan imádságra, amit ő hallani szeretne, mert az az ő szívében jön. Mindig Isten a kezdeményező. Amikor én átveszem a kezdeményezést, akkor olyan lenne, mintha Péter azt mondta volna Jézusnak, hogy Jézus, gyere, szállj be a hajomba, egy kicsit segíts halászni, egy kicsit segíts a hálómat mosni, egy kicsit segíts az én kis zavarosomba halászni, most mondom. Segíts az én pitiáner ügyeimet összekötözgetni, mint a hálót. Milyen furcsa dolog. Mikor én hívom Jézus, hogy szállj be hozzám, akkor az olyan, mintha Albert Einstein beállítanánk egy szalag munkába. Micsoda dolog? Hát Albert Einsteinnek nem egy szalag mellett van a helye, hanem a világ legnagyobb egyetemén, hogy tanítsa azt, amivel Isten megajándékozta őt, azzal a tudománya és általás formája az embert. Hogyha én akarom magam mögé az én kis ügyeimbe beállítani Jézust, és én kezdeményezek mindig, akkor Jézust egyszerűen odaállítom az én piti ügyeimbe. Nem tehetem meg. Jézusnak kell kezdeményezzen. Tudjátok, abban különbözik a tanítvány a nem tanítványtól, hogy a nem tanítvány, annak vannak céljai, vannak tervei, vannak célkitűzései, és próbálja azokba bevonni Istent, hogy adja rá az áldását. A tanítvány meg mit csinál? A tanítványnak a legnagyobb küzdelme az, hogy megértse, mi Jézus akarata vele. Miben akar engem mozdítani Jézus? Mi Isten akarat? És ezért van az, hogy sokszor a hívő embereket látjuk kihagyhatatlan helyzetek előtt toporogni. Ott van egy óriási nagy lehetőség, amit minden ember meglép. És a hívő meg ott áll, és malmozik látszólag, és nem lép meg dolgokat. Miért? Mert a hívő nem akarja megvalósítani magát, nem ő akar kezdeményezni, hanem hívő várja azt, hogy Jézus kezdeményezzen. Uram, mehetek erre? Látszólag kihagyhatatlan a helyzet. Látszólag ez egy olyan alkalom, amit bolondság lenne kihagyni, mégsem tehetem, mert neked kell kezdeményezzed. Te neked kell, hogy szóljál, hogy én léphetek arra. És ezért sokszor látjuk, hogy a hívő emberek toporognak kihagyhatatlan lehetőségek előtt. És nézzétek meg az egész életünkben, ahogy a kezdetnél, az egész életünkben meg kell, hogy maradjon Jézusnak ez a kezdeményező szerepe. Mindig. A tanítványoknál ugye, mikor azt mondja, hogy jöjjetek utánam, hát ez a kezdeményező szerepet nyilván lehet látni, meg megtapasztalni, de nem annyira látványos. De most mondjuk tegyük fel, hogyha felolvasom itt a Királyok első könyvének 19. részét, nagyon szeretem ezt a történetet, Királyok 19, különösen beszédes ez a történet szerintem, próbálom megtalálni. Figyeljetek, szerintem nagyon beszédes. Ki az irányító, ki a kezdeményező? Amikor elment onnan Illés, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. Hát ő nem halászott Elizeus, hanem szépen szántogatott. 12 iga ökör volt előtte, ő maga a 12-nél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját. Akkor ott hagyta az ökröket, Illés után futott, és azt mondta, hadd csókoljam meg az apámat és anyámat, azután követlek. Ő ezt felelte már, mint Illés. Menj, de térj vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus akkor ott hagyta őt, aztán vette az egyik pár ökröt, levágta az ökrök szerszámánál, megfőzte a húst, odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, és követte Illést és szolgálatába állt. Mennyire beszédes ez a kép, nem? Itt, ott van Illés 12 ökör előtt. Hát, mit mondjak, nem egy Nyurga Géza lehetett, hanem lehetett egy 2 méter magas ez az Elizeus talán, és egy markos legény lehetett, fogta, vezette azt, szántott, ugye 12 iga ökör előtt vezetni ott a földön, az ekét szántott, és oda megy Elizeus, és egyszer csak azt látja, hogy egy köpeny rajta van, és azt mondja, hogy valamit tettem vele, és tudja, hogy akire rárepül az a köppeny, a profétai köppeny, az azt jelenti, hogy gyere velem, mert onnantól kezdve én akarlak téged tanítani. Onnantól kezdve én veled akarok valamit kezdeni. Megváltozott minden az élete. Nem Elizeus volt a kezdeményező, Illés volt a kezdeményező, és megmarad egész életén át. De hogyha arra gondolunk, hogy Pál apostol hányszor írja le, hogy Isten akaratából elhívott apostol, akit Isten kiválasztott a szolgálatra, az evangélium hirdetésére. Nekem ez különösen tetszik, amit fel fogok olvasni Ézsaiás 49-ben. Figyeljetek, nagyon szép. Annyira költői. Anyám méhében elhívott engem az ő úr, születésemtől fogva emlékezetébe tartja nevemet. Azt tudjátok, hogy ez nem csak Ézsaiásra vonatkozik? Azt mérlegeltétek, hogy ez rám is, és rátok is egyen-egyenként vonatkozik? Anyám méhében elhívott az Úr. Születésemtől fogva emlékezetben tartja a nevemet. Mindannyiótokét. Anyátok méhétől fogva kiválasztott. Emlékezetben tartja a neveteket. Soha nem felejtiteket. Ő a kezdeményező. Mi a második pont? Ez volt Jézus a kezdeménye. Mi a második pont? Azt mondja, ő fog valamivé tenni. Ez a történetünkben ez úgy nyilvánul meg, azt mondja Jézus, hogy emberhalászokká teszlek titeket, emberhalászokká lesztek mellettem. Nem én akarok valami lenni, hanem ő fog valamivé engem tenni. Egy tanuló, hogyha én elmegyek bármilyen szakmát tanulni, Csak akkor válhatok a szakmám kiváló mesterévé, akár a mi szakmánkba is, hogyha én ott vagyok a tanárom mellett. Hogyha vele együtt élek, hogyha lesem a szakmámnak a csínyát, bínyát. Ugyanígy van, az ember nem válhat igazából azzá, ami benne van elrejtve képesség, csak az ő Istene mellett. Aki tudja, hogy mire lett megalkotva, aki tudja, hogy mire készítette őt fel, aki tudja, hogy mire adott neki képességet. Ez egy kicsit így nagyon egyszerűnek tűnik, de ha kicsit ennek a dolognak a mélyre ásunk, akkor bonyodalmassá válik a helyzet. Isten előre eltervezte az életemet? Igen. Igen. Ő alkotott minket? Ő alkotott. Ő adta azokat a tulajdonságokat, amelyekkel vagytok? Igen. Ő adta azt a tehetséget, amiben tehetséges vagy? Igen. Ő határozta, hogy miben legyen gyengébb a képességed? Igen. Ő határozta meg a hajad színét? Igen. Ő határozta, hogy milyen legyen a testalkatod, hogy erős legyél, gyengebb, szélesebb, vastagabb, magasabb, vagy akármilyen? Igen. Miért? Azért, mert személyre szabottan ismer minket, és személyre szabott terve van velünk. Ez nagyon nehéz az embernek feldolgozni, az, hogy az én életem felett nem én rendelkezem? Nem. Pál apostol azt mondja, ti pedig az Istenéi vagytok. Nem a magam ura vagyok. Nem azt teszek az életemmel, amit akarok, hanem mindenestül Isten alkotott engem azért, hogy bennem meg tudja jelenteni az ő hatalmas dicsőségét. Ez úgy tűnik, hogy ez az ember totális elnyomása, ez az ember totális rabszolgaságba való hajtása, és kívül ez erre azt mondja egy nem hívő, hogy lapozzunk, ezt hallani sem akarom. De a következő lapon, mikor lapozunk, akkor az áll, de miközben beleállsz Istennek a tökéletes tervében, így leszel boldog, így fogod érezni, hogy kiteljesedik az életed, ekkor fogod a legjobban érezni magad a bőrödbe, örömmel teljes lesz az életed, és teljesnek fogod érezni az életed, és hogyha ezen az úton végigjársz, akkor azt fogod érezni életed végén, mint Ábrahám is mondta, Ábrahámról is írt, az élettel betelve halt meg. Miért? Mert pontosan azt tette, amire az ő alkotója alkotta. Ugye milyen más így már a dolgoknak az állása? Ő az, aki eltervezte a te életedet? Igen. És ha beleállsz, akkor leszel boldog? Igen. Ő fog valamivé tenni titeket. És ez a vele való kapcsolat, ez egész életen át megmarad. Hogyha ott vagy a mestered mellé, te soha nem válsz mesterré, hanem te mindig tanítvány maradsz. Ugye egy zsidó rabbinál, hogyha végzett egy tanítvány, akkor onnantól kezdve nem tudom, hogy kapott egy papírt, de milyen esetre ő is rabbivá lett. Eltelt egy pár év, és ő lett a következő zsidó rabbi, teljesen független az előzőtől, és onnantól kezdve neki már saját nézetei lehettek, saját látása az életéről, és egy önálló életet, önálló rabbi életet kezdhetett. Jézus tanítványánál soha nincs így. Jézus tanítvány mindig tanítvány marad. És ezért mondja Jézus, nézzétek meg, azt mondja, hogy ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Mindnyájan testvérek vagytok. Te egész életedben tanítvány maradsz. Nem tudsz mesterré válni, mert mindig Jézus a mester. Mi a következő? A következő talán a legnehezebb pont, szerintem, amikor az van, hogy Péterék otthagytak mindent. Az otthagyás, az elengedés és az áldozat. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Péteréknek sem ment rögtön. És azt hinnénk ebből a történetnek a leírásából, hogy ez volt Péteréknek az első találkozása Jézussal, de valószínűleg ez nem így van. Hanem elsőnek, mikor Péterék találkoztak Jézussal, az akkor volt, mikor János, ők valószínűleg Jánosnak a tanítványai, bemerítő János tanítványai volt, Péter, János, András, ők bemerítő János tanítványai voltak, és leírja János evangéliuma, hogy amikor ott mentek el Jézus bemerítkezése után, akkor János rámutatott Jézusra, és azt mondja, íme az Isten báránya, aki hordozza világbűnét. És akkor elment András Jézus után, és azt mondja, Mester, hol van a te szállásod? És mikor beszélt Jézussal, akkor gyorsan megkereste a testvérét Pétert, és azt mondja, megtaláltuk a Mesiást. Megtaláltuk. Megvan. Ez volt az első találkozásuk. Először valaki bemutatta nekik Jézust. Ez a valaki bemerítő János volt. Mi volt a második találkozás, ami valószínűleg ez ugyanebben a időpontban van, mint a felolvasott történet? Az volt, mikor Péterik haláztak, És ott voltak a tóparton, Jézus pedig tanította az embereket, és Jézus megkérte, hogy hagyj menjen be a csónakba. Jézus bement a csónakba, onnan tanította az embereket, és aztán, amikor azt mondja, hogy vesd ki a hálódat, fogjál egy kis halat, azt mondja Péter neki, mester, egész éjszaka hálód, egész éjszaka haláztunk, egy fia halat nem fogtunk. Vesd ki a hálód, a te szavadra megteszem. Szakadoztak a hálók, és Péter onnantól kezdve csak azt tudta mondani, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, menj el tőlem. Valamit megérzett Jézusból, valamit meglátott Jézusból, ő nem egy közönséges földi halandó. Péter csak azt tudta mondani, hogy Jézusnak a szentsége áradt róla. Olyan volt Jézus, mint Mózes, akinek az arca sugárzott, és egy leplet kell rakni Mózesnek az arcára, mert nem bírták a zsidók elviselni. Lepellel járt Mózes. És Jézus ugyanilyen volt Péternek, nem bírta elviselni, menj el tőlem, bűnös ember vagyok. És azt mondja, gyere, emberhalásszá teszlek téged. És ekkor van ez a mondat, hogy aztán elment és ott hagyott mindent. Miért? Mert először valakinek be kellett mutatni a Péternek Jézust, aztán Jézus személyesen is bemutatkozott Péternek, és aztán képes volt ott hagyni mindent. Amikor valamelyik kapcsolatot meg akarjuk őrizni, legyen az a házasságunkkal való kapcsolat, a testvérünkkel való kapcsolat, de leginkább most Jézus kapcsolatáról beszélek, mindig áldozatokkal fog járni. Mindig. Kivétel nélkül. Nincs olyan, hogy egy jó működő kapcsolatért ne hozzak áldozatot. Jézus azt mondja, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Hozz áldozatot. Vegye fel a keresztjét. Az nem az, hogy van egy rossz szomszédom, vagy betegségem, az nem kereszt. Az nem kereszt. A kereszt az az, amit Jézusért tűrsz el, vagy Jézusért szenvedsz hátratételt, az a kereszt. Ami miatt az nehézség az életedben, Jézus miatt van, az kereszt. Egy betegség az nem kereszt. Egy rossz szomszéd nem kereszt. Egy rossz munkatárs nem kereszt. Amikor téged Jézusért ér hátratétel, az a kereszt. És azt mondja Jézus, vedd fel a kereszted, hozzá áldozatát. Vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Egy jó kapcsolat feltartása kezdetben is, ugye a tanítványok elindulása is áldozattal járt, ott kellett hagyni mindent. Ugyanez megy az egész életben. Gondoljatok arra a klasszikus példára, amikor a kis majmocska megfogta a sivatagba, a korsóba elrejt egy sót. Belenyúlt, nem engedte el a sót, mert neki kellett a só. De kihúzni nem tudta a korsóból a kezét, és ott maradt. Ha elengedte volna azt a sót, mehetett volna szabadon, de nem bírt elengedni, mert neki kellett az a só. És jött a kis benszülött busman barátunk, megfogta a maki majmot, hóna alá vitte, és vitte haza kedrezbe, eladta az állatkertnek, vagy a cirkuszba, vagy nem tudom, mit csinált vele. Ugyanilyenek vagyunk mi is. Megfogjuk a sót, megfogjuk az életünket, és elveszítjük az életünket. Mikor elengedünk valamit, akkor mindig egy nagyobb jóért engedünk el valamit. És nézzétek meg, hogy folytatja Jézus a tanítvány életet, azt mondja, mert aki megmenti az életét, elveszti az. Aki pedig elveszti az ő életét én értem, és az evangéliumát, megtalálja az életét. És így folytatja Jézus, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Elveszti az egészet. Mindenki jót mondhat rólad. Mindenki előtt megbecsült lehetsz. Mindenki felnézhet rád. És te leszel az, aki. És elveszted az életed. Elveszted, mert nem voltál képes Jézusért kárba veszni, hagyni, ott hagyni valamit. Mindig a Jézussal való kapcsolat mindig lemondással jár. Mindig. Van Jézusnak egy sokkal keményebb hasonlata is ehhez a lemondáshoz. Nézzétek csak, azt mondja, ha pedig a jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól. Nyilván, hát ezt nem azt mondja, hogy fizikálisan vágjuk le. Mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mint hogyha az egész tested vettetik a gyehennára. Ha meg akarsz menekülni, akkor muszáj áldozatot hoz érte. A saját életedet. Ha valaki meg nem gyűlöli az ő saját lelkét, apját, anyját, nem jöhet utánam. Ez nem azt jelenti, hogy haragudjál az apádra, anyádra, meg saját magad. Nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy én kell, hogy az első legyek. És hogyha az én szavam ütközik azzal, amit a te saját szíved, lelked diktál, akkor halljon el a te lelked. Halljon el a te becses érzelmi világod. Halljon el a te szépséges ápolt múltad, meg minden, amit te a világról gondolsz, a kifinomult gondolkod, halljon el. Vedd a szemétbe, mert akkor is az én akaratomnak kell érvényesüljön. Otthagyás és elengedés végig kíséri a kezdetektől a tanítványi életet, és az utolsó, és ezzel befejezem, nem fogom hozzám nyújtani, követés. Követni kell Jézust. Ne szakadj le tőle. Mindig járj a láb nyomában. Tartsál vele lépést. Vedd fel a ritmust, ahogyan ő jár. Nem tudsz letérni jobbra vagy balra, mert onnantól kezdve biztos, hogy elszakadsz tőle. Mert keskeny az az út, és szűk az a kapu, keskeny az az út, mely az életre visz. Ha jobbra-balra letérsz tőle, onnantól elszakadsz. De vajon mennyire maradhatsz le Jézustól? Mennyire vagy inkább közel Jézushoz? Inkább ezt kérdezem tőled. Ott vagy, mint gyermek az anyja kebelén, hogy hallod a szíve verését, hogy érzed a meleg lehelletét, hogy együtt ver a szívetek. Ez az igazán jó Jézussal való kapcsolat, mikor egy vagy Jézus gondolatával, mikor te is úgy érzed, mikor átérzed, hogy kell, és szinte nem is kell a Bibliát olvasod, mert tudod, hogy Jézus mit kíván tőled. Ez az a közelség, ez az áldott kapcsolat. Mennyire vagy közel Jézushoz? Mennyire követed? Még halló távolságban vagy? Még hallom a hangját. Még azért eltávolodtam egy kicsit tőle, de még hallom, hogyha ő nekem akar szólni. Vagy már nem hallod Jézust, ha neked akar valamit mondani, csak látod. Hát valahol ott mennek a testvérek. Ott van Jézus is, talán az a fehér ruhás, az lehet ott körülötte. Valahogy úgy kellene, be fogom hozni. Ott van valahol az utca végén. Hogy vagy te Jézussal? Vagy már se nem látod, se nem hallod, érezni meg végképp nem érzed. Hogy van ez az egész? Nézzétek meg, ez az egyszerű kis történet. Olyan, mint egy kis magocska, magába hordozza az egész tanítványi létet. Péterék egész életét ott hordozta ez a kezdeti lépés. Péterék Jézussal való, tanítványok is Jézussal való kapcsolatát. Az, hogy Jézus a kezdeményező, az, hogy ő fog téged valamivé tenni, az, hogy ott kell érte hagyni valamit, és hogy követni kell. Minden benne van. Tudjátok, miért történt mindez? Azért, hogy legyenek olyanok, akik szemtanúi lesznek, ahogy az Isten fia, az Istennek a báránya felveszi magára a világ bűnét, és ott fog szenvedni a kereszten. Minden ezért történt. És lássák, hogy az Isten fia, aki végig nem követette el bűnt, akihez hasonló életet senki nem élt a földön, és nem is fog élni, meg se fogja közelíteni, az ott függ a kereszten. Az ártatlan, a hibátlan, a szeplőtelen. Legyenek olyan emberek, akik ezt látják, akik ennek tanúi legyenek. És aztán ne csak az ő halálát lássák végig, hanem lássák azt, hogy ez az ártatlan és hibátlan megöletett, ez feltámadt a harmadik napon. Legyenek ennek tanúi. Minden ezért történt. Ezért indult el. Ezért volt ez az áldott kezdet, aminek kiteljesedése az lett, hogy ha tanúin lesztek végig az egész föld határáig. Tanítvány vagy nem vagy tanítvány? Ez itt a ma esti kérdés. Ma délelőtti kérdés. Tanítvány vagy nem vagy tanítvány? Ott vagy még Jézus mellett, vagy nem vagy Jézus mellett? Vajon Jézus kezdeményez az életben, vagy te akarod őt bevonni? Hiszed-e, hogy Jézus belőled teheti a legtöbbet? Ő teheti, ő hozhatja ki. Tudsz még áldozatot hozni érte? Tudsz még lemondani érte? Tudsz még lemondani olyan dolgokra, amik neked esetleg kedvesek? Követed-e Jézust, és vajon milyen távolságból követed Jézust? Hát jó gondolkozást kívánok nektek, az Úr áldjon titeket. Ámen.